Szajász György csillagász ismeretterjesztő neve közismert Debrecenben. A szakember fél évszázadnál is hosszabb ideje áll a csillagászat az ismeretterjesztés szolgálatában, és neki köszönhető, hogy 50 éve működik a Magnitúdó Csillagászati Egyesület a városban. Az Agóra Tudományos Élményközpont munkatársaként vonult nyugdíjba, munkásságát a közelmúltban a legendás hírű csillagász professzorról elnevezett Kulin György díjjal ismerték el, a rangos elismerés apropóján készült Tóth Emese beszélgetése.
Szajász György, csillagász ismeretterjesztő a vendégünk itt az Európa Rádió stúdiójában. Nekünk már nagyon-nagyon sok éves az ismerettségünk, úgyhogy tegeződni fogunk. Szeretettel gratulálunk a Kulin György díjhoz. Ezt nemrég kaptad meg, erről is beszélünk hamarosan, de hát látom, hogy szinte feszengsz, mert amikor a csillagokról van szó, meg az égbolt titkairól, akkor nagyon szívesen beszélsz. Amikor magadról kell beszélni, akkor már nem olyan szívesen. Miért van ez?
Hát akkor köszöntöm a hallgatókat. Hát tulajdonképpen most egy kicsit úgy meglepődve érzem magam, hiszen ugye ez a Kulin díj, ez eléggé váratlanul ért engem. Legalább 2 hét eltelt, amíg egyszerűen nem tudtam felfogni azt, hogy én kaphattam ezt a kitüntetést, ezt a díjat, hiszen az országban azért a csillagászati berkekben vannak többen is olyanok, akik legalább annyit tettek, ha nem többet, mint amennyit én. Viszont hát belegondolok abba, hogy csak 50 éve folyik ez a ismeretterjesztés, ez az észlelés, ez a közösségépítés, ez a közösség összetartása. Úgyhogy ilyen szempontból azért egy kicsit helyre tudtam tenni ezt a dolgot, és úgy meglepődve tapasztaltam, hogy az interneten keresztül, amikor ez az információ, ez az anyag több helyre is fölkerült, nagyon sokan gratuláltak, és sok olyan régi ismerős, akik esetleg évtizedek óta már nem láttam, nem találkoztam vele, és most pedig valamilyen formában, ha más nem, tehát így az interneten keresztül kifejezte gratulációját.
Ugyan rengeteg előadást tartottál már az 50 esztendő alatt, és a mai napig is, hogyha felkérnek, akkor szívesen tartasz előadásokat, mégis magadról nem szívesen beszélsz. Zárkózott ember vagy alapjába véve?
Az ember, amikor a saját dolgairól beszél, azt úgy érzem, hogy azt otthon tartom, tehát ezek nem biztos, hogy mindenki számára közkincsé tehetőek. Engem az emberek, legalábbis akik ismernek, azok a csillagászat révén ismernek, hiszen több tízezer vagy több mint 100 000 ember az, aki valamilyen formában a csillagászati programokon keresztül megismert, hallhatott, sőt, hogyha azt nézem, hogy a televízió vagy a rádión keresztül még többen, tehát egyszerűen fogalmazva az utcán fölismernek, és az ember egy kicsit olyan furcsán néz, hogy rám köszönnek vadidegen emberek, ezt valamilyen formában reagálni kell, tehát az ember legfeljebb egy kicsit úgy bambán, de visszatekint, hogy na jó, hát akkor jó napot kívánok, vagy üdvözletem, vagy valami hasonló, de sajnos az a baj, hogy én egyszerű ember vagyok, és ezeket nehezebben tudom úgy elviselni, hogy utcán úgy teljesen vadidegen megszólít, és elkezd esetleg csillagászatról kérdezgetni, és úgy megdöbbenek, hogy hát én nem is ismerem az illetőt, és akkor ő tudja, hogy én ezzel a csillagászattal foglalkozom.
Zavarba jössz ettől a fajta népszerűségtől?
Ezt már azért nem mondanám, hogy zavarba jövök, ezen már azért túl vagyok. Most nem dicsekedni akarok, de az egyetemet már elvégeztem, tehát 21 éves koromban éppen egyik csillagászati alkalmával a szóróanyagokat osztogattuk, tehát ilyen csillagászati, érdekli önt a csillagászat meg hasonló papírokat, és akkor odaszól nekem egy, nálam egy pár évvel fiatalabb illető, hogy bácsi, nekem is tessék adni. Mondom, jó, én még nem vagyok bácsi.
De ezért korábbra nyúlik vissza ez az érdeklődésed.
Természetesen, tehát, hát már amikor a zsenge gyermek voltam, tehát még általános iskolás már, akkor az űrkutatás az, ami engem foglalkoztatott. A holdra szállás ott a 60-as évek közepén már szóba jött, bár mondjuk a magyar akkori sajtó ezzel nagyon keveset foglalkozott, de azért lehetett látni, meg hallani, hogy a Gemini űrhajók, akkor különböző előkészületek az Apollóval kapcsolat, azért ezek folynak, és ez az akkori fantáziámat megmozgatta, és amikor 69-ben az ember a holdra lépett, teljesen izgalomban voltam, én akkor a, lehet egy kicsit furcsa hangzik, de az akkori amerikai elnöknek, Nixonnak írni akartam egy levelet, hogy már pedig engem is vigyenek el az Apollóval, mert szeretnék a holdra menni. Legfeljebb, hogyha mit tudom én, túlterhelt lenne az Apollónak a leszálló egysége a visszatérésnek, hagyjanak ott. 14 éves gyerek. Így gondolkodik.
Aztán nem írtad meg ezt a
természetesen ez nem, csak a fejemben megfogalmazódott.
De te debreceni vagy?
Természetesen, úgyhogy anyám részéről tőzsgyökeres debreceni, apám részéről pedig, hát mondjuk, úgyhogy sárospataki.
Beszéljünk arról, hogy amikor ezt a díjat átvehetted, akkor egy konferencia is zajlott. Ez volt a címe, hogy Változó csillag észlelők országos találkozója. Én erről még életemben nem hallottam, nagyon szégyellem magam, de én ezt a nevet, címet, Változó csillag észlelők országos találkozója. Mesélj már erről a találkozóról egy kicsit nekünk.
Tulajdonképpen a csillagászatban van egy csomó olyan terület, amiben az emberek észlelhetnek, tehát nézik az eget, és azokat a információkat, amiket látnak, valamilyen formában lejelzik. Legyen ez egy csillag, legyen ez egy gázköv, legyen ez egy égi jelenség, ezeknek az adatait valamilyen formában lejelzik. Most az égbolton van rengeteg olyan csillag, ami a fényességét változtatja. Tehát hol fényesebb, hol halványabb, van, ami periódikusan, van, ami teljesen véletlenszerűen, tehát valamilyen fizikai ok miatt ez a csillag fénye változik. Na hát én fogalmazhatunk úgy, hogy éppen 50 évvel ezelőtt ez a terület volt az, amit engem megfogott. Akkor én megint úgy kell fogalmaznom, hogy tanítómesterem, Gulman Pista bácsi, aki az akkori szakkörben rengeteg előadást tartott és felkészített bennünket a csillagászati levelező vizsgának a kérdéseire. Na és az előadásaiban ez a változó csillagokkal kapcsolatos téma nagyon megnyert, nagyon-nagyon izgatott, és 72. decemberében végül is felnéztem az égboltra, és az egyik változó csillagról számszerű adatokat gyűjtöttem össze, tehát az, hogy van egy időpont, van egy adott csillag, és milyen fényességű. Na és utána ezek a megfigyelések rendszeressé váltak, tehát ezeket az adatokat rendszeresen följegyeztem egy naplóba, és ez alapján úgymond egy fénygörbe készíthető egy adott csillagot, tehát hogyan változik időben. Na most természetesen hát van, amikor az ember még csak szabad szemmel ismerkedik az égboltot, tehát tájékozódási jelleggel ismerkedik, aztán utána, amikor már az égboltot megismert, akkor jöhet az, hogy távcsővel is nézzük az égboltot, a csillagok között olyanokat, amik hát szabad szemmel nem látszanak. Na most egy-egy ilyen esetben sokszor beállítani egy távcsövet, ami szabad szemmel nem látszik, de tudom, hogy ott van, na most ez nem egy egyszerű feladat, tehát akkor van egy fényes csillag, mellette pöty-pöty-pöty két-három csillagon keresztül, vagy ilyen háromszög formájú csillagformációkon tovább haladunk, és akkor előbb-utóbb megtaláljuk azt a bizonyos csillagot, annak a csillagnak a fényességét meghatározzuk, lejegyezzük, és utána előbb-utóbb ezekből fénygörbéket készítünk, tehát ilyen szép hullámokat, és ebből különböző fizikai dolgokat meg lehet állapítani, hogy a csillag mitől változtatja a fényét, lükter, tehát egy ilyen pulzációs dolog történik, vagy esetleg erupciók, kitörések, a csillag kettős, a kettős csillag egyik a másik csillagnak az anyagát elszívja, és ott, amikor az a akréciós korongban ez az elszívás történik, akkor időnként felfényesedik, tehát ilyen produkciókat mutat egy-egy csillag. Na, tehát ezek a változó csillagok, és ezzel hát gyakorlatilag az elmúlt 50 évben foglalkoztam, észlelések, és természetesen a 70-es évek közepétől már ezeknek a feldolgozásait is elvégeztem. Tehát gyakorlatilag a 70-es években éppen az volt az érdekes, hogy magyar nyelven abban az időben az amatőr csillagászoknak ezeket a változó csillag észleléseit nem dolgozta fel senki, és amit én elkezdtem ilyen, tehát azóta magnitúdó című periódika, abban jelentek meg ezek a kis feldolgozások.
Elárulod, hogy otthon milyen távcsöved van? És abba naponta belenézel-e?
Hát elárulhatom, az én távcsövem, amit rendszeresen használok, legalábbis a mai napig is, az egy mindössze 6,5 cm-es távcső. Egy NDK Zeiss távcsőről van szó. Ez gyakorlatilag olyan, hogy az ember kézbe veszi, állvány, mechanika és egy tubus, az gyakorlatilag viszonylag könnyen szállítható, tehát ha bemutatást kell tartani, sajnos az a baj, hogy ma már városokból a fényszennyezés miatt az égboltot részben látjuk, elég keveset látunk belőle, a halvány dolgok már egyáltalán nem látszanak, úgyhogy sokszor az embernek a városoktól távolra kell menni ahhoz, hogy bizonyos dolgokat meg tudjon figyelni, hát ez egy kicsit úgy logisztikailag jelent bizonyos problémákat. Na, mindenesetre, tehát ezzel a Telementor nevű távcsővel, ezzel szoktam rendszeresen észlelni. Korábban voltak más műszerek, amiket használtam, de ez most már több mint 30 éve, 40 éve szívemhez nőtt.
És akkor minden nap belenézel?
Azt nem állítom, hogy minden nap belenézek, de azért ez a távcső, ha valami égi jelenség, vagy valami olyan érdekes dolog történik az égbolton, ami megmozgatja kellőképpen a fantáziámat, akkor tényleg előveszem. Hát most éppen egy jó héttel ezelőtt a napfogyatkozás kapcsán volt izgalmam, sajnos a felhők azok nagyon domináltak, úgyhogy csak a felhő lukakon keresztül látszott valamennyire a napfogyatkozás, és hát a fényképek közül alig sikerült néhány, amelyiken azt mondom, hogy na jó, hát akkor egy részleges napfogyatkozás sorozat felvételt készíthettem volna.
Azért én emlékszem arra, hogy rengeteg látványosságnak a szemtanúja voltál, és volt olyan csillagászati jelenség, amiért nem kevés kilométert voltál hajlandó utazni a Földön. Mesélj már ezekről, vagy amiket most így szívesen kiemelsz, vagy ami hirtelen eszedbe jut, vagy ami a legnagyobb élményed volt.
A égi jelenségek közül az egyik a napfogyatkozás, ami úgymond látványos. Ilyen napfogyatkozás viszonylag...
De teljes napfogyatkozás.
Természetesen a teljes napfogyatkozásról van szó, ami a Föld bizonyos kis területén látszik teljesként. A többi területről lehet, hogy részlegesként megfigyelhetjük, de az a kis sáv, ahol ez a jelenség teljes, az viszonylag egy olyan szűk terület, alig 100 km széles, és hát mondjuk több ezer kilométer hosszú lehet, és ez a Föld bármely pontján előállhat, vagy előfordulhat. Úgyhogy ilyen fogyatkozás ugye Magyarországról 1999-ben volt, bizonyára sokan látták, sokan átélték, élvezték is, és akkor volt ugye az a napszemüveg, amivel napot lehetett nézni.
Mindenhol azt árulták.
És hát egy kicsit olyan szomorú volt, hogy utána a híradások arról tudósítottak, hogy a napfogyatkozás nézőszemüveg úsztak ott a Balatonban a jelenség végén. Na, minden esetre, tehát ez a jelenség bizonyos szempontból úgy megfogott, és már gondolkoztam korábban is, a 70-es években is rajta, hogy hát valahova esetleg el lehetne utazni. Hát az a baj, hogy Európában mondjuk évtizedenként vagy még ritkábban is következik be teljes napfogyatkozás. Így aztán számomra 1990 volt az az első dátum, amikor egy skandináv expedícióba becsöppentem, tehát az akkori Uránia csillagvizsgáló szervezte ezt az expedíciót, és a Skandináviát végigjártuk, és természetesen megfigyeltük volna magát a jelenséget. Egy tó mellől sajnos borult időben, tehát a kelő napot még láttuk a fogyatkozó napot már úgy, hogy már a hold egy picit takart belőle, de aztán utána jöttek a felhők egyre jobban, és még eső is jött, úgyhogy azt a 93 másodpercet úgy éltük át, hogy esőben és sötétben, aztán utána megint világos lett. Hát akkor megfogadtam, hogy akár mi lesz, én a következő napfogyatkozást megnézem, bárhol is legyen. Hát kiderült, hogy azt, amit meg tudnék nézni, az Hawaii-szigetén lenne, 91 nyara.
Azért az nem olyan rossz hely.
Nem egy olyan rossz hely, de ugye a feladat az, hogy egy jelenséget megfigyelni, észlelni, rögzíteni, tehát fotografikusan, és oda eljutni, meg onnan visszajutni. Anyagilag nem volt egy egyszerű, másrészt pedig az oda jutás, hát az körülbelül másfél napig tartott a repülők, kell. Gyorsan megy a repülő, de hát az átszállások azok nem egy egyszerűek. Csak példaként annyit mondanék, hogy amit Debrecenben az órák mutatnak, ott éppen 12 órával mutattak kevesebbet az órák. Gyakorlatilag, amikor itt éjszaka van, ott van nappal. Egy kicsit úgy nehéz volt az átállás. Most is ez az egy óra, ez egy kicsit úgy megviseli az embereket, tehát még mindig korábban kelnek. Na, minden esetre, tehát a 91-es napfogyatkozást fönt ott a két nagy hegy, tehát a Mauna Kea és a Mauna Loa nyeregútjának a tetejéről sikerült észlelnem, fotóznom, úgyhogy nagy élmény volt számomra, hogy végre volt egy teljes napfogyatkozás, amit láthattam. Aztán 95-ben Indiában volt egy újabb teljes napfogyatkozás, az egy rövidebb időtartamú volt, az mindössze egy olyan 41-nehány másodpercig tartott a totalitás. Ott viszont egy német csapattal fogtam össze, pontosabban velük találkoztam ott már Indiában, és akkor egy tigris rezervátum kellős közepéről észleltük magát a jelenséget.
Plusz hát, a tigriseket?
A tigrisekből nem láttam, csak kiállítva az egyik szállodában ilyen kitömött tigrist. Minden esetre tehát ott egy újabb teljes napfogyatkozás volt. Ez nekem azért volt érdekes, mert amikor hazajöttem és a fotókat megláttam, elemeztem, volt olyan fotó, amin csodálatosan látszott a gyémánygyűrű effektus, ez a fogyatkozásnak az első, illetve az utolsó pillanatában, amikor a napsugarak a hold hegyei mögül előbukkannak, illetve az egyik fotó pedig látszott a kromoszféra, a korona és a fotoszféra is, tehát a nap légkörnek mind a három rétege, és hát ilyen fotót előtte még soha senkinél nem láttam, úgyhogy ez a két felvétel, ami számomra úgy megdobogtatta a szívemet, és természetesen a napfizikai obszervatóriumnak az akkori kollégái is elismerően szóltak, hogy milyen jó képet sikerült erről a fogyatkozásról készíteni. Utána ugye a napfogyatkozás Magyarországon 99, felfokozott élmények és minden. Én akkor már, mivel láttam több teljes napfogyatkozást, úgy gondolkodtam, hogy akkor menjünk a peremre, tehát a napfogyatkozás peremét próbáltuk meghatározni az akkori kis csapatommal, és ilyen detektorokat készítettünk, aminek a segítségével a sötétséget lehetett látni. Vagyis, hogyha sötét van, akkor ez a detektor bekapcsol, és én kihelyeztem ilyen detektorból vagy 50 darabot ott a perem közelében, a vasúti sín mentén, mert az volt nagyjából merőleges erre a sávra, és amikor visszafelé szedtem a detektorokat, jé, ez bekapcsolt, az meg már nem kapcsolt be. Na, itt van a perem. Tehát addig 100 méter pontossággal meg lehetett határozni a napfogyatkozás totalitás sávjának a peremét. Ebből visszafelé szám a nap átmérőnek a kiszámítására volt lehetőség. És utána még 2006-ban volt egy török napfogyatkozás, ott pedig egy erdélyi expedícióval mentünk a Fekete-tenger partjára, és onnan hát csodálatos látvány volt maga a napfogyatkozás, és akkor ugyanazzal a technikával mind a négy teljes napfogyatkozásról vannak fotóim, tehát ugyanaz a fényképezőgép, ugyanaz a teleobjektív, a film az nem ugyanaz, de nagyjából homogén az összeállítás, tehát ilyen szempontból négy teljes napfogyatkozásról volt, tehát a többi meg ugye általában ilyen hazai, amit itthon látott az ember, és valami esztétikus környezetben, tehát mondjuk egy víz part fölött kelő nap fogyatkozik.
Az, hogy a Magnitudo, ez a Csillagászati Egyesület 50 éven keresztül fent tudott maradni, az azért nagyrészt neked köszönhető. Milyen munkát kellett ehhez végezni? Hogyan tudott ez ennyi időn keresztül fennmaradni ez az egyesület?
Nos, hát 1972-ben volt egy nagyon lelkes illető, Kancsor Árpi, aki az akkori TIT keretein belül egy kis szakkört hozott létre. Ennek a szakkörnek az alapító tagja voltam, és ebben a szakkörben hozzám hasonló érdeklődésű fiatalokkal találkoztam, természetesen voltak idősebbek is. És ahogy már az előbb is említettem, tehát Gúman Pista bácsi nagyon sok előadást tartott, ő a Napfizikai Obszervatóriumnak a munkatársa volt, közelmúltban 100 éves korában halt meg, és a Gúman előadásai engem nagyon lelkesítettek. A változó csillagok felé terelt az érdeklődés, viszont a többi dolog meg az, hogy egy közösség van, amelyikben jól éreztem magam, tehát most lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, de az ember nem a kocsmába járt, nem csavargott, hanem ez a csillagászati közösségben töltöttük el az időnek egy jó részét, és akkor éjszakánként, vagy esténként, vagy hajnalonként pedig előkaptuk a távcsövet, és akkor kukucskáltuk az adott égi testeket, és akkor próbáltunk ismerkedni az égbolttal. Na, minden esetre, tehát Kancsor Árpi ezt a közösséget létrehozta, és ő Debrecenből 76-ban elkerült. Akkor én vettem át ennek a kis közösségnek a irányítását, hát mindenféle tapasztalat nélkül, mert ugye nem úgy születik az ember, hogy szakkörvezető lesz, tehát egy közösséget formál. sikerült ezt a közösséget összetartani. Hát természetesen volt közben egy olyan időszak, amikor katona voltam, akkor az egyik kollégámnak átadtam a csapatnak a vezetését, aztán utána a katonaság után ismételten neki láttam, aztán megépült az új Kölcsey Művelési Központ, tehát a Kölcsey Ferenc megyei művelési központ, és annak az épületébe kerültünk, technikai meg egyéb lehetőségek ott sokkal jobbak voltak, és a kis közösségünk ott szépen fejlődött. A nevünket akkor átalakítottuk Magnitúdó Amatőr Csillagász Körré, hiszen akkor még nem voltunk egyesület, és hát ebben a kis közösségben sok olyan tagot neveltünk ki, akik aztán később fizikusként, matematikusként, meg mindenféle tudományterületen hatalmas eredményeket értek el, és ebben a kis közösségben nőttek föl. Itt ismerkedtek meg magával a csillagászat tudományával. Aztán utána 99-ben, amikor a napfogyatkozás volt, akkor már sajnos az Kölcsey Művközpont a végnapjait érte, és akkor rábeszéltek arra, hogy miért nem csinálunk egy egyesületet? Hát muszáj nekünk azt csinálni. Hát itt a Kölcseiből nagyon jól el vagyunk, szakkörként, közösségként. Aztán addig-addig beszéltek, hogy 99-ben tényleg egy egyesületet létrehoztunk, és ez az egyesület, tehát ez a Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen, ez a mai napig létezik. Közben természetesen voltak időszakok, amikor a társaság, tehát a rendszerváltás környékén, amikor mindenki rohangált a pénz után, és nem volt senkinek ambíciója arra, hogy a tudományokkal valamilyen szinten foglalkozzon, és akkor egy picit úgy megfogalmazódott bennem, hogy minden megszűnik itt körülöttünk, tehát azok, amikkel tudtunk dolgozni, tudtunk találkozni, hát akkor a csillagászatra sincs semmi szükség. Többek között Kántorné Gizike néni volt az, aki a 90-es évek elején, közepén a lelket tartotta bennem, hogy Gyuri, hát csináljuk, mert hogy ez szuper. Volt, amikor csak alig néhányan voltunk a foglalkozáson, de Gizi néni tartottam benne a lelket, és neki köszönhetem azt, hogy ezt a rendszerváltás utáni bizonyos mélypontot sikerült áthidalni. Aztán utána az egyesület alakulás után már rendben voltunk, tehát az újkerti közösségi házban ott már mai napig 23 éve már normálisan közösségként tudunk működni, fejlődünk, változunk, cserélődik a tagság, tehát minden benne van, de a közösség az még mindig közösség. Szerencsére vannak olyan tagjaink is, akik még a kezdetek kezdetei óta járnak hozzánk, de vannak olyanok, akik az elmúlt évtizedekben csöppentek bele.
És vannak fiatalok is?
A fiatalok közül nem mindenki az, akit meg lehet nyerni, de vannak az ifjúságból is olyan gyerekek, olyan fiatalok, akik erre a csillagászatra fogékonyak. Nagy élmény volt számomra, amikor egy, akkor még nem tudtam, hogy kicsoda, egy illető egy kisfiúval bejött a foglalkozásra, ez egy 7 vagy 8 évvel ezelőtti történet. A kisfiú akkor óvodás volt, és a kisfiú megkérdezi tőlem, hogy tarthatok egy előadást? Hát mondom, ha megtartott, meghallgatjuk szívesen a foglalkozás végén, kapsz 5 percet, és akkor meghallgatunk. Elmesélte nekünk az egyik alkalommal a holdfázisok kialakulását, szépen felrajzolt a táblára. A másik alkalommal a csillagok energiatermelését mutatta be, a hidrogén fúziót, hidrogénből hogyan lesz hélium. Hú, mondom, hát ez a gyerek, ez érdekes. Utána még pár ilyen előadást tartott, azóta az édesapa az lelkes tagja a csapatunknak, a fiatalember az, hát most már lassan középiskolás, de érdeklődik még mindig a csillagászat iránt. Tehát vannak ilyen tagjaink is.
Agóra Tudományos Élményközpontból mentél nyugdíjba. Azért ott is kellemes és tudományban gazdag éveket tölthettél el.
Hát az Agórában nagy öröm volt számomra, hogy életemben végre először a fő állás úgy néz ki, hogy csillagász. Tehát ez volt beírva a munkakörömbe, hogy csillagász, tehát előtte én, ugye az első diplomám az programozó matematikus, aztán a második diplomát a csillagász ismeretterjesztő, de azt nekem soha nem ismert el egyik munkáltató sem. Viszont itt az Agórában csillagász lehettem, tehát ez nagy boldogság volt számomra, és az Agórának a lehetőségei azért egy kicsit bővebbek voltak, mint ugye a közösségünknek a lehetőségeink, tehát az ismeretterjesztésnek a szélesebb skáláját tudtuk itt kihasználni, tehát egyrészt ugye egy komoly távcső, akkor volt egy planetárium, ami a mai napig létezik, illetve a termi előadás mindenféle technikai lehetőségekkel, úgyhogy a távcsöves bemutatásokon, hát sajnos az a baj, hogy Debrecennek a fényszennyezése az eléggé zavaró, de ettől függetlenül a kupolából sok ember ismerkedhetett a csillagos égbolttal, úgyhogy egy komoly fix távcsővel látta a csillagos égboltot, és a másik dolog pedig a planetárium. Én korábban mindig álló képeket mutattam be, és ott a mozgásokat lehetett valamilyen formában bemutatni. Tehát nekem egy teljesen más logika szerinti gondolkodással kellett az előadásokat, a programokat kitalálni. Egy napfogyatkozás volt éppen akkor, egy részleges napfogyatkozás 2015-ben, élesben akkor volt az első planetárium műsorom, napfogyatkozás. Milyennek látjuk napfogyatkozást Debrecenből, és milyennek látjuk Skócia fölül a napfogyatkozást, ahol teljes volt a jelenség. Tehát ez volt az életem első planetárium műsora, aztán természetesen kitalálta az ember a többi műsort is, havonta készítettem újabb és újabb műsorokat, és ahhoz, hogy ezek elkészüljenek és legyenek benne valami kis poénos, apró kis részletek, ugye a másik nagy szerelem, a természetjárás az adott hozzá, hiszen amikor az ember kint van a természetben, a gondolatai szabadabban tudnak mozogni, és természetesen ezek a gondolatok, ezek a kreatív gondolatok a természetjárás közepette fogalmazódtak, tehát egy-egy ilyen túra alkalmával az ember kitalált valami kis apró részletet, beépítettem a programba, és akkor mondjuk egy fél év vagy egy-két év után már több tucat ilyen apró kis gondolat beépülhetett ezekbe a planetáriumi műsorokba. Tehát készült olyan, hogy milyennek látjuk a csillagos égboltot távcsövön keresztül szabad szemmel, hogy milyennek látjuk a Földünkön különböző pontokon, tehát Magyarországtól egészen lementünk Új-Zélandig a csillagos égbolt látványában, akkor milyenek voltak a napfogyatkozások, holdfogyatkozások, bolygóknak a mozgásai, hogyan fejlődnek a csillagok, tehát csillagfejlődés, Galileinek az életét dolgoztam fel, mert a nagy megfigyeléseinek a sorozatát mutattam be a planetáriumban, tehát nagyjából ilyen programokkal tűzdeltem ezeket a kupolás műsorokat, és sokszor a látogatók azt mondták, hogy hát ők még ilyet nem láttak, ilyennel még nem találkoztak, és bevallom őszintén, én soha nem mondtam el kétszer ugyanazt, úgyhogy volt egy alkalom, amikor egy család a nyitástól egészen a zárásig hétvégén bent volt, és mondtam nekik, hogy gyertek, itt van a következő program, tehát ennek ugyanaz a címe. Mondom, de nem ugyanazt fogom elmondani, gyertek, és akkor háromszor vagy négyszer bejöttek a planetáriumba azon a hétvégi napon, és azt mondták, hát ez mind más volt.
Mivel telnek most a napjaid? Kicsit lecsendesült az életed, mióta nyugdíjba vonultál?
Egyáltalán nem. Amikor az időjárás vagy a kedvem úgy szottyan, akkor megyek túrázni. Tehát itt
de nem egyedül.
Vegyesen. Van, amit egyedül szoktam túrázni, van, amit közösségben. Tehát van túrázó csapat, akikkel néha napján együtt megyek. Aztán van, ahova meg teljesen egyedül, tehát most éppen pár héttel ezelőtt fejeztem be az alföldi kék túrát, tehát ez egy olyan 701 néhány kilométeres szakasz, Sátoraljaújhelytől egészen Szekszárdig halad az alföldön keresztül, és a Gemenzben most október közepén ért véget maga ez a kék túra. Még a füzetemet nem ellenőrizték le, tehát még nincsen meg az, hogy sorszám szerint ki vagyok, mármint hogyha a nyadik teljesítő vagyok, de ha az meg lesz, akkor azt mondhatom, hogy tényleg körbejártam az országot, tehát az országos kéket, a Dél-Dunántúli kéket, már korábban megcsináltam, és most már az alföldi kék is megvan. Tehát egyrészt ugye a túrázás az, ami a szabadidőmet kitölti, és természetesen a csillagászat is kitölti kellőképpen. Mindenféle pozitív és negatív apropókkal, hiszen van, amikor adminisztrálni kell, amit vagyunk be őszintén nem szívesen csinálok, nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek. Most is van egy pályázat, amit folyamatban van, hogy meg kéne már csinálni, be kéne már fejezni, meg természetesen hát a jelenlegi szituáció az, hogy a újkerti közösségi házban van egy bizonyos költözésünk, amit a átszervezések miatt meg kell oldani, úgyhogy ennek a kivitelezése is még várat magára, úgyhogy vannak feladatok, és bőven vannak feladatok.
Hála Istennek, én Gyuri, nagyon sok ilyen aktív, egészséges és csillagos évet kívánok még neked. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Zajász György csillagász ismeretterjesztő munkásságát a közelmúltban a legendás hírű csillagász professzorról elnevezett Kulin György díjjal ismerték el, a rangos elismerés apropóján készült elhangzott beszélgetésünk.